Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Amikor felvesszük ezt az adást, akkor április 30-a van, egy nappal vagyunk május 1-e előtt az uniós csatlakozásunk 20. évfordulója előtt. Szerintem nem lehet megkerülni ezt a kérdést, hogy beszélgessünk ennek kapcsán, már csak azért sem, mert hogy szerkesztőtársam szerkesztésében megjelent egy könyv az elmúlt napokban, 20 év az Európai Unióban, Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege. Szerkesztett a bíró Nagy András, Medve Bálint Gergő, és András itt van velem a stúdióban. Szia András, köszi szépen, hogy beszélgethetünk erről.
Szia Ambrus, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk erről.
Úgy a bevezetésben úgy kezdődik, hogy célunk, hogy számos szempontot figyelembe véve feltárjuk azt, hogy az uniós tagság keretében miként alakultak a 2004-es csatlakozás óta hazánk legfontosabb közpolitikai folyamatai, elsősorban azokon a területeken, melyek a legtöbbször kisebb nyilvánosságot kaptak, ám annál fontosabb szerepet játszanak az ország gazdasági társadalmi fejlődésében. És aztán valaki végigolvassa a könyvet, most ha árnyék egy kulisszatitkot, amikor ugye előtte beszélgettünk, hogy nekem az volt a rezümém a dologban, hogy A. ezt nagyon elcsesztük, B. nagyon depressziós a könyv. És hogy miért éreztem azt, és vagy megcáfolsz, vagy igazat adsz, hogy nagyon sok helyen végigmentetek közpolitikailag azon, hogy hogy is néz ki területfejlesztési szempontból, az uniós források szempontjából, közpolitikai állások szempontjából, euróbevezetése szempontjából, tulajdonképpen a felzárkóztatás szempontjából, hogy néz ki az elmúlt 20 év mérlege, és egy egetverő nagy zicsert hagyott ki az ország, ebből azt tűnik ki. Nem voltunk képesek érdemben változtatni a fejlődési pályánkon, sőt, hogyha igazából megnézzük most az adatokat, akkor nem fölfele, lefele haladtunk az EU tagállamai között. Sok tekintetben nyilván lehet találni olyan szempontot, a középmezőny vagyunk. Nem tudtuk elérni azt a konszenzust, hogy egyébként, amit vállaltunk, hogy az eurót be akarjuk vezetni, azt be is vezessük. Nem voltunk képesek érdemben a területi egyenlőtlenségeket csökkenteni, és a magyar gazdaság szerkezetében a hazai kis- és középvállalkozások igazából minimálisan profitáltak ezekből az időszakban. Az adatok ezt mutatják. És nyilván nem kétséges számunkra se, hogy az Európai Unióba be kellett lépni, mert egyébként ennél rosszabb lenne a helyzetünk. De mégis valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor lehet, hogy csak nekem, nem tudom, hogy mik voltak a visszajelzések hozzátok. Ezt nagyon elcsesztük, hangulatlan zúdult ki ebből. És a hülye kérdés, ez a tudsz-e cáfolni valamiben? Vagy amikor ti is az utolsó pontot kiraktátok, és ezeket az adatokat végignéztétek, az utolsó 15-ös fejezetet megírtátok, akkor mi volt a hangulat ennek köztetek?
Hát pontosan azért csináltuk ezt a kötetet, hogy amikor az Európai Unióról beszélünk, amikor az európai integrációjáról Magyarországnak beszélünk, akkor ne csak mindig a politikai vitákról legyen szó, ne csak arról, hogy nem tudom, Ursula von der Leyen fenn van-e a plakáton, vagy éppen melyik magyar miniszter éppen mit mond az euróról úgy általában egy kampány hevében. Nézzük meg azt, hogy az Magyarország uniós tagságának valójában mi a tartalma. Mi a tartalma, milyen trendek zajlottak le, és főleg közpolitikai különféle területeken milyen utat járt be az ország. És annak ellenére, hogy természetesen a kihagyott zicser, mint egy jó kifejezés szerintem, így visszaadja a hangulatát annak, hogy milyen utat járt be Magyarország ebben a 20 évben, de szerintem azért érdemes azt hangsúlyozni, és mi is leírjuk azért sok helyen az alapvető dolgokat, hogy Magyarország az uniós tagság nélkül egy sokkal szegényebb hely lenne, még sokkal kiszolgáltatottabb lenne, még sokkal inkább megrángatták volna a különféle válságok, ha nem lettünk volna benne az Európai Unióban, mint ahogyan most ez ebben a 20 évben történt. És az is igaz, hogy Magyarország fejlődési útja az nem eleve elrendeltetett. Tehát ez 20 év politikai elitjének a döntésein múlott javarészt, hogy melyik ország mennyire tudott élni azokkal a lehetőségekkel, amit az Európai Uniós tagság kínált. És ebben én azt gondolom, hogy elég sok példát hozunk a könyvben. Elég talán csak azt említeni, hogy például Csehország milyen utat járt be ebbe a 20 évben, aztán már mindjárt idehozhatjuk Romániát is, amivel kapcsolatban éppen a mai napon derültek ki olyan hírek, amelyek azt mutatják, hogy ma már a román bérek is jobbak, mint a magyar bérek. Azért ez is tanulságos, mert 20 évvel ezelőtt azért ez nem így nézett ki, és ezt nem lehet az európai integrációra fogni, hogy ez a helyzet így alakult. De nézzük akkor például a cseh példát. Csehországban sem volt euró az elmúlt 20 évben, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy most egy eurozónás régióbeli példát mondok, hanem mondok egy olyat, ahol ugyanúgy nem volt euró bevezetve, mint Magyarországon az elmúlt 20 évben. És az a helyzet, hogy Csehországban a felzárkózás az unió átlagához gyorsabb volt, jóval, mint Magyarországon. És hogy mondjak az emberek számára kifejezetten kézzelfogható dolgot, ez mondjuk a forint árfolyamának az alakulása és a cseh korona árfolyamának az alakulása. Csehországban az elmúlt 20 év gazdaságpolitikájának az eredményeként ma többet ér cseh korona az euróval szemben, mint 20 évvel ezelőtt. Ez lehet, hogy elég keményen hangzik, de ez tény. Ezzel szemben, míg a magyar forint 200-valahány forintos szintről indult neki 2004-ben az euróval szemben, most már a 400 forinthoz közelít, és volt olyan időszak is, amikor meghaladta 400 forintot. Tehát itt egy komoly leértékelődés ment végbe, miközben mondjuk egy másik eurózónán kívüli uniós tagállamban meg felértékelődés ment végbe. Tehát ez igazából csak azért akartam ezt a példát bedobni, hogy ez nem azért alakultak így a dolgok Magyarországon az elmúlt 20 évben, mert mi az EU tagjai voltunk, hanem azért alakultak így a dolgok, mert a magyar politikai elit és a gazdaságpolitikai és politikai döntések, azok egy ilyen pályára állították az országot, és ezért van az, hogy egyébként bár Magyarország is zárkózott fel egyébként az uniós átlaghoz 2004 óta, és valamelyest egyébként közelebb vagyunk Ausztriához vagy Németországhoz, mint 2004-ben voltunk, ha vásárlóerő paritáson számoljuk, akkor egyébként közelebb vagyunk valamivel, de itt a fontos szerintem a regionális kontextus is az, hogy mondjuk egy Lengyelország, vagy akár a Románia hozzánk képest milyen tempóban közelíti meg az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjét, és szerintem az igazán komoly ítélet a 20 évről, és a magyar politikai elit 20 évéről, az ebben a regionális összehasonlításban jön ki. Mert egyébként, ha csak nominálisan nézzük a dolgokat, akkor egyébként Magyarország is fejlődött ebben a 20 évben, nem lehet azt mondani, hogy nem fejlődött. Azt sem lehet mondani, hogy ne épült volna, vagy ne történt volna valamilyen fejlesztés szinte minden magyar településen ebben a 20 évben. A kérdés az, hogy lehetett volna-e jobban élni ezzel a lehetőséggel, és akkor ez az érzet, ami neked az általános érzeted volt különféle fejezetek olvasása során, ez azt hiszem, hogy itt kezd el bejönni. Tehát az, hogy van egy olyan érzete az embernek, hogy ezzel a lehetőséggel bizony sokkal jobban lehetett volna, és kellett is volna sáfárkodni.
Ugye te mondtad, hogy a tempója a többieknek jobb volt, Romániának, talán még Bulgáriának, Csehországnak, Lengyországnak mindenképpen. Ugye van egy írás, ami az uniós források hatása a magyar vállalatok teljesítményére, és ez volt az első, ami igazából mellbe vágott. Ugye írjátok, hogy 22 ezer milliárd forintnyi forrás biztosított hazánknak az EU, és ezt vizsgálta meg, talán Bucski Péter volt ennek magának a résznek így a szerzője. Az volt az összegzés, hogy összességében úgy tűnik, hogy az átlagosnál kevésbé eredményes vállalatok kaptak jelentős összegű támogatást, amelyek segítségével az árbevételük az átlagosnál kevésbé növekedett. Viszont az uniós támogatási forrásoknak köszönhetően jelentős többletprofithoz jutottak saját korábbi teljesítményükhöz képest. Azért ez jól mutatja, hiszen miközben ugye előtte lévő résznél megállapítja az író, hogy ez a szerzőként, hogy a NAV adatait vizsgálva 7% volt a vállalatok profitrátája, az uniós támogatásban részesülőknél ez csak 5,1% volt, tehát még a profitabilitása is kifejezetten rossz volt ezeknek a cégeknek. Mint hogyha minden, amit gondoltunk, és ilyen mikroszemcsébe láttunk volna, hogy az uniós támogatások gazdasági érintkezésbe hatékonyan költöttek volna el, pont ebben a pár mondatban nagyon jól összefoglalva látható.
Igen, jól összefoglaltad ezt a fejezetet. A lényege valóban az, hogy, és számunkra is egyébként egy döbbenetes eredmény volt, de persze nem lepett meg az alapján, hogy Bucski Péter egyébként már korábbi években is publikált egy olyan sorozatot, amiért egyébként minőségi újságírásért díjat kapott G7-en publikált cikk sorozatáért, és ennek kapcsán kértük meg egyébként, hogy akkor ezt vetítse ki olyan hosszú időtávra, amennyire csak lehet, és végezzel a lehető legátfogóbb elemzését annak, hogy az uniós források, tehát a cégek teljesítményére milyen hatással voltak. És ebben az derült ki valóban, hogy azok a cégek, amelyek nem kaptak uniós támogatást az elmúlt hát 20 évben, gyorsabban nőttek, mint azok, akik kaptak. És ennek persze több magyarázata is lehet. Gyakori a szakirodalomban annak a felvetése, és egyébként Magyarországon szerintem mélyebb vizsgálatot igényelne, hogy van-e itt egy elkényelmesedési faktor. Tehát van-e olyan magyar cégek esetében, hogy aki esetleg rászokik a könnyű uniós pénzre, az már nem töri annyit magát azért, hogy egyébként valóban versenyképes legyen a piacon, és kemény erőfeszítésekkel a piacról szedje össze a lehető legnagyobb profitot, hanem lehet, hogy elegendő az a profit, amit egyébként sikeres uniós pályázásokkal is meg lehet alapozni. Tehát van ez az elkényelmesedés veszély szerintem, de ugyanakkor hát nyilván az is kijön a számokból eléggé, hogy hát nem azok a cégek kaphatták feltétlenül a komoly uniós támogatásokat, amelyekben a legnagyobb gazdasági potenciál volt. Ez meg már a kontraszelekcióra utal, hogy nem feltétlenül azoknál a cégeknél kötöttek ki leginkább a pénzek, amelyekben a legnagyobb növekedési lehetőség volt, amelyek esetleg a legjobb üzleti tervekkel rendelkeztek, hanem esetleg más szempontok játszottak szerepet abban, amikor az uniós pályázatok győztesei eldőltek az elmúlt 20 évben. És itt ugye most nem egy-két elszigetelt példáról van szó. Tehát amikor itt beszélgetünk a számokról, akkor valójában itt ugye sok ezer milliárdnak az eloszlása, illetve ezeknek a hasznosulása és összevetése a céges eredményekkel történt meg. Tehát itt rendszer szintű számokról beszélünk, és nem arról, amikor egyébként egy-egy kiugró korrupciós esetről például számot ad a sajtó. Mert nyilván abból is volt sok, de itt most igazából arról van szó, hogy rendszer szinten hogyan érvényesültek és hasznosultak az uniós pénzek, és szerintem az is egy érdekes eredmény ebből, hogy az uniós támogatásoknál ezeknek a cégeknek a profitabilitása hogyan alakult. Nem csak az árbevétel növekedése, hanem az is, hogy melyik mennyire nyereséges. Mert ebből is kiderül egyébként, hogy a profitja azoknak a cégeknek lett nagyobb, akik egyébként nem kaptak uniós támogatást, és ismét itt, ahogy egyébként nagyon fontos volt, hogy említetted, az adatok forrását is nehezen lehetne kétségbe vonni, hiszen itt a NAV-nak a számaiból indulunk ki.
A rendszer szintű problémákat te is szóba hoztad, és ennek kapcsán az egyik, ami nagyon a sajtóban szerepel, az a jogalkotás kérdése. Ennek kapcsán az a állítás fogalmazódik meg, egyébként talán nem is elsőként tettétek meg, de csak a számokkal jól alátámasztottátok, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen Magyarország ilyen kettős játékot játszik, makroszinten megfelelés, politikai érzékeny területeken pedig meg nem felelés. Ezt úgy fordítottátok le, hogy a kötelezettségi szegési eljárások adatai azt mutatják, hogy Magyarország a többi uniós tagállamhoz képest nem teljesít rosszul, teljesítményét alapvetően uniós kötelezettség teljesítése jellemzi. Hazánk a téren uniós összehasonlításban a középmezőnyben szerepel, ráadásul az eljárások nagy többségét a felszólító levél elküldése után megoldja. Ha csak ennyit olvasnánk a dologba, ugye akkor az pipa, hiszen feltétlenül nem kérik számon az emberek, hogyha néhány uniós kötelezettségszegési eljárás indul, túl lehet ezt élni. De mégis attól hangosak a hírek, főleg az európai hírek, hogy Magyarország borzasztóan jár ezen a területen, és feszegeti állandóan a határokat. Hogyan lehet egyszerre a kettőt? Egyszerre makroszinten megfelelés, de politikai érzékeny területeken meg nem felelés.
Úgy, hogy alapvetően azért a közpolitikai szinten messze nem olyan konfliktusos a viszony, mint amilyen a politikai szinten az uniós intézmények és a magyar kormány között. Tehát azért az látszik ezekből a számokból, hogyha úgy azért nagy számok törvénye alapján nézzük, akkor a magyar kormány is javarészt azért a jogharmonizációs feladatait teljesíti, javarészt végrehajtja azokat a dolgokat, amiket végre kell hajtani. Aztán egy másik fejezetben én írok arról, hogy egyébként a nem kötelező jellegű közpolitikai ajánlások már milyen rossz arányban, milyennyire korlátozott hatással érvényesülnek Magyarországon, szerintem erről is beszélhetünk majd, mert ez is egy tanulságos dolog. De ami nyilván sokkal nagyobb visszhangot vált ki, azok a politikailag érzékeny ügyek. Ugyanis politikai érzékeny ügyekben nyugodtan mondhatjuk, hogy lehet rendszerűen látni egy olyan dolgot, hogy a kormány gyakorlatilag szándékosan megy szembe az uniós joggal, abban az esetben, hogyha ez a hazai, akár politikai vagy gazdasági érdekeit szerintük sérti. És amire fölhívtuk a figyelmet, és szerintem ez egy nagyon értékes része a kötetünknek, amikor két kiváló jogász kolléga, Varjú Márton és Várnai Ernő arra tesz kísérletet, hogy esettanulmányokkal írja le az egyes bíróságig jutó, tehát a leginkább eszkalálódó kötelezettségszegési eljárásoknak a történetét. És ott bizony nagyon sok esetben kiderül, hogy lehet, hogy vannak olyan esetek, amikor a kormány formálisan egyébként végrehajtja a bírósági ítéletet, de azzal már megváltoztatta annyira a hazai status quo-t, hogy az általa elért közpolitikai eredmény, vagy politikai térnyerés szituációja már változatlan marad. Tehát azt már nem állítják helyre ugye a kiinduló helyzetet. Most csak, hogy mondjak egy példát, a bíráknak a nyugdíjazása, ez most már több mint egy évtizedes történet, de hát ott az végigment, bizony elment az Európai Bíróságig ez az eset, el is marasztalták a magyar kormánynak a szabályozása e tekintetben, de nem állt vissza az a helyzet, amit ugye előzetesen a magyar igazságszolgáltatásban látni lehetett, megtörtént az az elit csere, amit az Orbán kormány akkor szeretett volna elérni, és legfeljebb vaskos kártérítéseket kellett utána fizetni bíráknak, de hát ezt gondolom a rendszer boldogabb benyelte, mert az a politikai, vagy az a szakmai váltás, amit ők szerettek volna eltéren elérni, az már réges-régen teljesült. Tehát ez is azért jellemző, hogy van olyan, hogy formális megfelelés, de valójában az eredményt meg elérik ezekkel az ilyen, hogy mondjam, minimál kozmetikáldásokkal is.
Beszéljünk valóban ezekről a vagy ezekről az ajánlásokról, szakpolitikai, közpolitikai ajánlásokról. Ja, amikor elkezdődött az uniós tagságunk, akkor szinte azonnal a konvergencia eljárás alá, húzott deficit eljárás alá helyezték Magyarországot, és hát ez ilyen szokásos időközi jelentésben, ugye konvergencia jelentésben magyar kormány leírta, hogy hogy áll a deficit csökkentésével, és ajánlásokat fogalmazott meg ez alapján az Európai Bizottság közpolitikai ajánlásokat. És tulajdonképpen ez 2010-ig ez ugye a reflexióra kényszerítette az akkori kormány, tehát valamit erre mondani kell. És az a tapasztalatom, hogy nyilván egy után megszűnt a túlzott deficit eljárás, de ettől még megszülettek az Európai Bizottságnak az ajánlásai, hogy ezeket már eléggé csak tippnek tekintette a kormányzat, ugye rendszeresen felbukkanó ajánlás, hogy nincs rendjén, hogy az álláskeresési járadék időtartam ilyen rövid Magyarországon, hiszen ez nem ad lehetőséget a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, de azt mondta akkor, hogy nem vagy közmunka. Azt mondta az Európai Bizottság, hogy többet kéne költeni az oktatásra, elmondta a magyar kormány, hogy többet költöttünk, csak rosszul látják az adatokat. Tehát mint egy ilyen tippadóként, tanácsadóként tekintett egy idő után az Európai Bizottságra ebben szerintem be a kormány. Amikor végignéztétek ezeket az elem ajánlásokat, akkor adatok szintén is ugyanez mutatkozik-e, amit én érzek, vagy a elfogultság beszél ebben tekintetben beszél belőlem, és egyébként az Európai Bizottság mennyire érzi azt, hogy ezek hatékony eszközök abban, hogy egy kormányt felzárkózás politikájának szempontjából jobb útra bírjanak ezeken keresztül.
Ugye igazán komolyan a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság indította el az Európai Uniót abban, hogy legyen egyfajta szorosabban vett gazdasági kormányzása. Ennek a szorosabban vett gazdasági kormányzásnak része az is, hogy folyamatosan nézik, elemzik, monitorozzák minden tagállam gyakorlatilag minden közpolitikai folyamatát. Ebben azt kell, hogy mondjam, és láttam is közelről egy-két ilyen európai szemesztert, amikor tehát végigment ez a folyamat, hogy közpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg, de hát előtte nagyon komoly elemző munka zajlik. Azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag mint egy hatalmas agytrözt működik, amely elvégez egy olyan komoly közpolitikai elemző munkát, amire Magyarországon semmilyen kapacitás egyébként nem áll rendelkezésre. És nem csak Magyarországon, ezt elvégzik ugye az összes tagállamra. Tehát, hogy félreértés ne essék, nem Magyarország kap ajánlásokat, hanem minden tagállam kap közpolitikai ajánlásokat. És éves szinten ki is elemzi azt az Európai Bizottság, és értékeli, hogy melyik ajánlás milyen mértékben teljesült az adott országban. És ami ennél is érdekesebb, hogy és az utóbbi néhány évnek a fejleménye, és én igazából ezt szoktam nézni, mert szerintem ez a jó mérőszám, azt is nézik, hogy hosszú távú teljesítése egy-egy ajánlásnak, hiszen lehet olyan közpolitikai cél, ami nem egy év alatt valósul meg, hanem mondjuk több év alatt lehet ezeket megvalósítani, és van ilyen hosszú távú teljesítésnek az indexe is. És igazából én ebben a fejezetben ezeket gyűjtöttem ki az összes ország jelentésből. Tehát megnéztük az összes olyan országjelentést, amely tartalmazta az értékelését az azt megelőző vagy azt megelőző éveknek, nem csak egy-egy évnek. És ebből az jött ki, hogy már a 2010-es években is egyébként nem csak Magyarország, hanem az összes visegrádi ország a mezőny második felébe tartozott abban, hogy mennyire fogadták meg és mennyire hajtották végre az Unió által tett ajánlásokat, azonban Magyarország esetében 2019-20 környékétől kezdve még egy törést látunk a korábbi számokhoz képest. Korábban a 10-es években azért Magyarország nem volt sereghajtó, az EU-ban legalább. 2019 óta végzett átfogó Európai Bizottsági értékelés szerint Magyarország hajtja végre a legkisebb mértékben az onnan jövő közpolitikai ajánlásokat. Most a zárójelbe azért kinyitnám azt, hogy 2019-20 azért fontos, mert a COVID utáni helyreállítási alap pénzeihez most már nem csak jogállamisági dolgokat kell teljesíteni, hanem olyan tervet kellett leadni a minden kormánynak, helyreállítási tervek, emlékszünk 2021-22 erről szólt, hogy milyen helyreállítási terve van az egyes tagállamoknak, a magyar kormány mit ad le. Annak bizony már reagálnia kell, tehát előírás lett, hogy reagálnia kellett az Európai Bizottság által megfogalmazott közpolitikai stratégiai kihívásokra és ajánlásokra. Tehát akkor kap magyarul helyreállítási pénzt egy-egy tagállam, hogyha olyan reformokat tud végrehajtani, vagy olyan fejlesztéseket valósít meg az országban, amely reagál azokra a kihívásokra, amiket egyébként az Európai Uniós intézményrendszer fontos kihívásnak tart. És ez viszont egy pénzügyi ösztönző. Tehát ez azért fontos, mert innentől kezdve nem csak egy egyszerű, hogy mondjam, nem kötelező ajánlásról van szó, hanem valójában premizálja a rendszer azt, hogyha valaki elkezdi ezeket komolyan venni és megvalósítani. És azért emeltem ezt ki, mert például azoknál az országoknál, ahol folyamatban van a helyreállítási pénzeknek a lehívása szemben mondjuk Magyarországgal, ott a 2010-es évekhez képest is jobb számokat látunk az országspecifikus ajánlások teljesítésében. Azért, mert ezt a pénzügyi ösztönzőt vélhetően komolyan veszik, és ezeknek a teljesítéséhez kötik azt, hogy egyébként megkapják ezeket a pénzeket. Magyarországnál pedig azt a helyzetet látjuk, hogy talán nem függetlenül attól, hogy a jogállamisági eljárás miatt amúgy is egy csomó szupermérföldkövet kéne teljesíteni, hogy ezekhez hozzáférjen az ország. Tehát alapvetően van egy ilyen jogállamisági akadálya is, hogy hozzáférjünk, és látja azt a kormány, hogy valószínűleg ez is egy nehéz feladat lesz, így még annyira se érzi azt, hogy neki ezeket a szakmai közpolitikai típusú ajánlásokat érdemes lenne teljesíteni, de egyébként azzal, hogy ezeket sem teljesíti, meg még a jogállamisági feltételrendszernek sem felel meg a szupermérföldkövekkel, ezzel azt gondolom, hogy egyébként talán nincs annyira kimondva a magyar közéletben, de a magyar kormány nagyon-nagyon távolra helyezi magát attól, hogy valaha ezekhez, legalábbis a helyreállítási pénzekhez hozzáférjen. Hát összességében szerintem a 2020 óta lévő időszak egy fordulat, mert a feltételesség nem csak egy jogállami demokrácia köntösben jelenik meg az uniós politikában, hanem megjelenik a szakpolitikai, közpolitikai stratégiáknak a szintjén is, és ezzel szerintem már most látjuk a jövőt. Tehát azt, hogyha ezt egyszer bevezették, akkor nagyon valószínűleg tartom, hogy egy következő uniós költségvetési periódusban, mint egy precedensre ezekre hivatkozni lehet, hogy akkor ebbe az irányba kell tovább is menni.
Egy területet emeltetek ki, mint ahol pozitív mérleg van egyértelműen, igen, meglepett elsőre, az a mezőgazdaság. Ez ugye azért lepett meg, mert azért a mezőgazdaság területe volt az, legalábbis az a percepciós szint, hogy ott kellett leginkább lemondani a tagállamoknak a saját szuverén mezőgazdasági politikájukról, és ezt valami fajta közös agrárpolitikába kellett becsomagolni. Ezzel szemben ti egyértelmű úgy szól a fejezet címetek, hogy a pozitív az uniós tagság mérlege a magyar mezőgazdaságban. Miért?
Azért, mert mindennek ellenére összességében a magyar gazdáknak egy nagyon komoly és kiszámítható és stabil jövedelemforrás jelentett a közös agrárpolitika. Abban a 22 ezer milliárd forintban, amit te kiemeltél a kohéziós politika kapcsán, abban benne sincs az az agrártámogatás, ami egyébként még sok ezer milliárd forintos mértékben befolyt ebbe az országba. A másik, hogy egyébként a magyar mezőgazdaság nem rossz helyzetből állt neki az uniós tagságnak a 2004-ben. Az akkori stratégiák is arról szóltak, hogy igazából elég valószínű, hogy jól fog tudni élni a magyar mezőgazdaság az uniós tagság által kínált lehetőségekkel, amit szerintem az jól alátámaszt, hogy az általunk vizsgált időszakban, ami nagyjából olyan 2021-2 környékén megáll, hiszen erre az időszakra vannak meg a teljes éves adatok, és azóta mondjuk az orosz-ukrán háború kapcsán tudjuk, hogy van ez a gabona kérdéskör és gabonaválság. Ez azért nem tudjuk, hogy pontosan hogy érinti még a külkereskedelmi mérlegét a magyar mezőgazdaságnak, de az biztos, hogy addig, amíg a háború ki nem tört, addig a magyar agrárkereskedelmi mérleg az egyébként végig pozitív volt. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, hogy egyébként az export-import mérlege a magyar mezőgazdaságnak az pozitívban tudott lenni az uniós tagság kezdete óta. Szerintem ez egy komoly eredmény, és mindezt azzal társító, hogy egyébként az uniós támogatások valójában milyen hatalmas összegeket hoztak be a gazdák számára. Ezért én összességében pozitívan vonnám meg a mérlegét, de persze itt is mutatunk egyébként negatív trendeket, tehát ha valaki megnézi a 20 év az Európai Unióban című könyvünknek az agrár fejezetét, akkor azért azt látja, hogy mi bemutatjuk azt, hogy továbbra is azért az alacsony hozzáadott értékű mezőben hasít a magyar mezőgazdaság, tehát nem az élelmiszeripar az, ami viszi a hátán például ezt a szektort, hanem a jó minőségű földjeinknek a jó minőségű terményei azok, amik elsősorban viszik ezt a prímet. Alapvetően a szántóföldi növénytermesztés, hogyha lemehetek ennyire részletekig, az, amiben kifejezetten a szakértők, akik egy kvalitatív kutatáshoz, tehát ez egy szakértői interjúkon alapuló fejezet volt, gyakorlatilag A-tól Z-ig végigmentünk, akár Magyarországon, akár Brüsszelben a magyar agráriummal foglalkozó szakértőkön, és általános konszenzusos vélemény volt, hogy elsősorban a szántóföldi növénytermesztésben egy aranykornak tekintik a 2008 és 21 közötti időszakot. Tehát ezért mondom, a 21 a vége, és a 22-23-at azt meglátjuk, amikor a háborúnak a következményeit is értékelni tudjuk, de addig mindenképpen egy aranykorként lehet erről beszélni. Viszont az állattenyésztésnek meg a rovására ment. Tehát az viszont erősen visszaszorult ebben a 20 évben. Tehát ez is olyan, hogy a mérlegnek a serpenyőjében vannak pozitívan teljesítő részterületek, vannak negatívan teljesítő részterületek, de összességében mi azt gondoljuk, hogy ezen a területen nem volt túlzás az, hogy azt mertük mondani, hogy a mérleg összességében pozitív.
Egy területről nem beszéltünk, és abban maradtunk, hogy erre egy különleges csinálunk, ez a felzárkóztatás illeti egyenlőtlenségek, hiszen érdemes azt bemutatni, hogy a Ez a rengeteg pénz, ami beáramlott az Unióból, az milyen módon hasznosult annak kapcsán, hogy az egyes elmaradottabb magyar megyék, kistérségek azok képesek voltak-e a centrumhoz felzárkózni. De azt gondolom, hogy ez a fél óra, ami nagyon-nagyon gyorsan eltelt, az próbált egy nagyon kis betekintést nyújtani abba a kiváló szakmai munkával, mint a 20 év az Európai Unióban Magyarország Uniós Tagságának Központi Mérlege című könyv nyújt. Én ajánlom mindenkinek, és nem csak azoknak, akik szeretik a számokat, hanem egyébként akik egy kicsit el akarnak borzongani azon, hogy mit is sikerült ennek az országnak elkövetni az elmúlt 20 évben. András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát abban maradtunk, hogy elárulom a hallgatóknak, hogy akkor te a területfejlesztés, területpolitika, felzárkóztatás, terület egyenlősége kapcsán készítesz majd beszélgetést Medve Bálint Gergővel az elkövetkező hetekben, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt is a hallgatóink figyelmébe. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És azoknak a hallgatóknak, akik visszatérőek, azoknak már unalomig ismert, de mindenképpen ajánlom az Új Egyenlőség többi termékét is, így nem csak a Új Egyenlőség podcastet, hanem a Kék Egyenlőséget, a Zöld Egyenlőséget, az újegyenlőség.hu oldalt, mint egy anyacsatornát, illetve a YouTube csatornánkat, ahol tartalmakat lehet folyamatosan frissülve találni, és érdemes követni minket hetente, nem csak podcastjainkat hallgatni. Találkozunk jövő héten is. Szép napot mindenkinek!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.